Persze pár perc múlva körülállt vagy 10 ember, és én odaadtam nekik 25 cent képemet azzal, hogy majd becsületesen osszák szét maguk között. És ezek bizony, akárholmi szegény vademberek, úgy meg voltak illetődve a sokféle színes szentségtől. Ez tehát sikerült volna, mégsem mentem sokra vele. Mikor már jóban voltunk, elkezdtem érdeklődni apám felül. Egész nyíltan megmondták, hogy nagyon haragszanak rá, mert többször próbálta megcsalni őket, s hogy a felvigyázóra is nagyon haragszanak. És én mégse voltam képes semmit sem mondani apámról, mármint semmi rosszat, mert nem jött ki a torkomon. Bizony, szigorú ember. Ennyi volt az egész, amit mondtam. Ez volt minden propagandám apám ellen. Ők viszont egy újból is silány ebéd hatása alatt egész egyszerűen értésemre adták, hogy bizony már-már azon gondolkodnak ám, ne gyújtsák-e föl mind a két házat. Vagyis a miénket meg a felvigyázóét. Szó sincs róla, egy kicsit meghökkentem ettől, hisz abban lakik édesanyám meg Borcsa, de én magam is. Ennyi volt hát az egész, amit náluk elértem. És Bódik bácsi, kérdeztem most már magától a szigorú főkolompostól, ha felgyújtanák, nem félnének a csendőrségtől? Nagyon jó ízűt nevetett. Akkor már régen félhetnénk, nem igaz? Ilyesfélét mondott. Csak persze valamelyes tótos szófűzéssel társai felé fordulva, de még tótul is tett hozzá valamit, amire azok is jót nevettek. Úgy látszik, nagy vicc volt köztük a csendőrség. Itt tartottam velük, mikor a póni meg a kesztyű nagy öröme ért. Akkoriban, mondom, egy ideig nem jártam ki közéjük, mert ez a gyújtogatási eshetőség mégse volt éppen ínyemre. De a mondott napon okvetlen ki akartam menni, két okból. Egyrészt, hogy megmondjam nekik, hogy apám már nem is olyan rossz ember, mert megváltozott. Másrészt, nagyon lelkükre akartam kötni, hogy édesanyámra való tekintettel mégse gyújtsák fel a házat, hogy soha és semmiképp se gyújtsák fel, akárhogy haragszanak is apámra. De talán a felügyelőjékét se legyenek olyan szívesek, mert hisz ott lakik Emmácska is. Magát a felügyelőt már nem nagyon bántam volna, csak hogy ebből aztán semmi se lett. Rám, most majdnem elfelejtettem megjegyezni valamit. Tavaly, vagyis egy évvel e történet előtt, egy nap kicsit elkésve robbantottak a kolompolás után. Egy béres fiú arra ment, homlokán érte valami kőszilánk, s nyomban ott összeesett. Meg is halt. Vizsgálat, pénzbüntetés, kártérítés, mit tudom én már, rengeteg kellemetlenség támadt ebből. S ezen felül apánk szigorúan meg is tiltotta nekünk, hogy a bányába kijárjunk, mert káros hiba volna. Amit ő káros hibának bélyegzett, azt nagyon szigorúan büntette. Kimenni tehát életveszélyes, tette hozzá. Két okból, egyrészt a robbantás miatt, másrészt miattam. És kezével suhintást mutatott, hogy lássuk, miért olyan nagyon veszélyes ő. Csak hogy közvetlen ezután éppen anyám volt az, aki ki akart sétálni a tavalyi tótocskákhoz. Valami ünnepük volt másnap, s két hatalmas kalácsot akart kivinni nekik, s így szólt hozzánk. Gyertek ti is, legalább segítitek vinni a kalácsot. Erre mondtuk neki, hogy hiszen tilos, apánk megtiltotta, amire bosszúsan legyintett. S ha ő legyint, a többi magától értetődik. Akkor tehát mégsem olyan szigorú a tilalom, vagy legalábbis nem vagyunk felelősek a kihágásért. Még a két magas erkölcsű pávanővérem is kikisétált közéjük, valami habos szép vasalt ruhácskákban, hogy angyalkáknak nézzék őket, mivel hogy ezek tetszeni akartak még a kőfejtőknek, robbantóknak, talán még a teheneknek is, mert a maguk illegetéséből állt mindenük. Még mesélték is, hogy ezek a szegények csákánnyal kezükben milyen sokáig bámulják őket, és olyik hogy ingatja fejét édes gyönyörűségében. S ez így ment. Apám valószínűleg tudta, hogy megszegjük a tilalmat, de mindez ideig nem szólt semmit. Ott tartottam, hogy bizonyos szünet után apámnak és házunknak védelmében már kora reggel újra kimentem közéjük. Gyönyörű nyári napra virrattunk. Éjszaka vihar volt, s a reggel borulatos. Hogy milyen furcsa is némelykölyök. Valószínűleg már akkor festő voltam én, vagy legalábbis a szemem meg az ösztönöm az volt. A nagy harsány napsütést már akkor se szerettem, s legyen szabad úgy mondanom, Akár Leonardo, szinte mámoros lettem a borulatoktól. Így aznap is. Ejhaj, csupa felhő mindenütt. Talán még esni is fog. Micsoda pazar dolog, nem igaz, Borcsa? Mondtam én egy lábon ugrálva Borcsának, majd összeölelgettem. És maga persze megint csatangolni megy, mondja Borcsa. Szünidőm van, azt teszek, amit akarok. Nagy úr vagyok én, feleltem erre, és feldobom vajas kenyeremet a levegőbe. Majd megint összeázik, mondja Borcsa. Akkor majd kivasalsz, mondom én. Már megint tegez, megint tegez. Az nem szép magától, Misike. Nem vagyok én a szeretője, véli Borcsa és nevet. De az vagy, kiáltom én. Van már szeretője, Misike, sandít rám lábosaim elől. Van, ordítom én. Ne kiáltson úgy az Istenért. Még azt hiszik, bolondok vagyunk. Ki a szeretője? Sandít újra rám. Emmácska, ordítom én. Hát igen, Emmácska, ő okozta aznap vesztemet. De tartsunk sort. Már a bányába menet is azon törtem a fejem, hogy mi lesz, Úristen, ha én majd pónimon fogok kivágtatni a bányába, hogy mit fog ehhez szólni Emmácska. Erre hát elkezdtem ügetni, mintha már is a pónimon ülnék. Nagyon erősen meghajszoltam magamat, vesszővel verresve faromat, mutatván, hogy én kegyetlen vagyok a pónival. Nincs kegyelem, miért nem lettél püspök? Mondom néki apám módja szerint. Egyszer csak ott áll előttem Bódik bácsi, a banda vezér. Leteszi targoncáját, a hámot leveszi válláról, a mellébe nyúl, és kivesz onnan egy gondosan becsomagolt, jókora fényképet. Útszéli kőkeresztet ábrázolt, alatta felírással. Ezt magának adom, úrficska, azt mondja. Mikor nyanya meghalt, nagybácsi csináltatta Verbó falunak. Nem Verbó, Szenice falunak. Tegye jól el. Nem tudtam, mi az, hogy nyanya, hogy hol van Szenice, de azért semmit se kérdeztem. Nagyon udvariasan megköszöntem és eltettem. Viszont annyira megzavarodtam ettől, hogy egészen elfelejtettem, miért is jöttem hát ide. Hogy voltak épp a tűzvészt akarnám elhárítani fejünkről. Viszont gyerekfejjel is rögtön megértettem annyit, hogy bizonyára nagy dolog ez tőle, hogy ez nem csak viszonzás a szép kis templomért, hanem barátságunk zálogának is tekintendő. A fénykép ma is megvan, s oly hanyag vagyok, mint máig se kérdeztem meg senkitől, mit jelent a felirata, pedig kívülről tudom, ez áll rajta nagy betűkkel. Nanach Kvalu Bosku, Posda Vics Dal Bódik János. Ez volt a komolyabb ügyek első akadálya. Aztán hát ott volt Emmácska is. Ez a felvigyázó kislánya volt, és egy évvel idősebb nálam, már 11 éves. Ennél fogva nagy tekintély. Már régóta udvaroltam neki, most is ott ácsorgott a tornácukon, és én rögtön arra kértem, jöjjön odébb, megmutatom néki, hogy repültem én, vagyis apám, hogyha igált engem a szénába. De közben így szóltam hozzá. Disznóképeket láttam, nagyon disznókat, hogy mit azt nem mondhatom meg. És ehhez okosan hunyorgattam, meg bólogattam, mint aki érti a csíziót, ahogy Kálmán bácsi szokta. Ezzel kezdtem az udvarlást. Emmácska pedig mindeközben úgy bámult rám, mint egy kis szent kép, üresen és ártatlanul. Aztán hát megmutattam a repülést. A póni dolgát csattanónak akarván hagyni, hogy fogok én lovagolni, haj, a kengyelben állni fogok, ostoromat fejem felett suhogtatva, és így tovább, kesztyűsen, ahogy a nagyurak teszik. Csak hát erre sajnos nem került már a sor. Összehordtam valahonnan egy csomó szalmát, volt ott egy újfajta zúzópofa, amely még nem volt beszerelve, arra felmásztam, s onnan ugrottam le kitárt karokkal jó néhányszor, mutatván, hogy tudok én belehuppanni a szalmába. S addig-addig, még a múltkori repülést úgy látszik, már-már el is felejtettem, mivel hogy ezt kiáltottam bele a szélbe. Én vagyok a buruk király, és repülni is tudok. Csak hogy nem sokáig voltam én buruk király, mert egyre vadabb lettem, s egyszer aztán túl is ugrottam a szalmán. Csúnyán előre buktam, s már fölkelni se tudtam, mert a karom eltört. S ez elég nagy szégyen volt bizonyen Mácska előtt, mert buruk király erre elég csúnyán nyöszörgött, sőt, közben még sírt is. Nagy bajomra utóbb még az eső is megerett. A tótok nagyon meg voltak ijedve, minthogy a felvigyázóikhoz sehogy se akartam bemenni, targoncára tettek, zsákokkal betakartak és toltak hazafelé. Közben a karom erősen megtagadt. Egyszer csak látom ám, fut felénk az az öreg, akinek a bagót adtam, s kezében virágcsokor, amit hamar összeszedett. Konkoly, édes vadszegfű, szarkaláb volt benne, s oda teszi mellém, hogy vigyem ezt anyámnak, akkor nem fog haragudni. Vajon nem volt ez különös ettől a haramiától? Mivel, hogy ilyen ötlete, úgy vélem, csak is gyöngéd embernek lehet. Szó, ami szó, anyám ugyan nagyot sikoltott, mikor ablakából meglátta a targoncát velem, de aztán nem kínoztak. Hogy megtudta, miről van szó, csak ennyit mondott. Még szerencse, hogy apád nincsen idehaza. S az édeskedves, mármint Borcsa szomorún. No látja, ugye látja, Misike. Ennyi volt az egész. S nem is lett ezután nagy baj. Kint dörgött, villámlott, zuhogott a boldog eső. S ezt jó volt hallgatni. Engem hamar ágyba dugtak, s még járási orvosért küldeni, vagyis befogadni se kellett, mert kiderült, hogy a csontigazító épp a faluban van. Ez egy öreg paraszt volt, aki nagyszerűen értett a beteg testrészekhez. Állítom, sokkal jobban, mint akármelyik orvos. Ez előbb helyükre rántotta a törött részeket, és ez nagyon fájt, akkor persze nyöszörögtem is. Majd késlapjával szépen lelapogatta a duzzanatot, két keskeny deszka közé tette a törött kart, szorosan összekötözte spárgával, és azzal készen voltunk. És mindezért 22 krajcert és 2 deci pálinkát kellett adni neki. Este felé borlevest kaptam, és Kálmán bácsi odaült az ágyamhoz. A dolog nagyon kellemes volt. Gyönyörű, körlángos, zöldernyős petróleum lámpánk ott égett az asztal közepén. Különben homály volt a szobában, és ez olyan, mintha a nagy csendben barátságosan duruzsolna valaki. Kálmán bácsi pedig a fejemet simogatta, és ilyeneket beszélt. Te rossz fiú, miért is vagy te olyan rossz fiú? Bárhogy sajgott is akarom, ezt a kérdését oly mulatságosnak találtam, hogy kuncogni kezdtem magamban. Hát, hiába, ilyen a kölyök. Nem könnyű vele megunatni az életét. Jókat nevettem magamban, mintha csiklandoznának, mert mindenképpen azt szerettem volna felelni neki. Azért vagyok olyan rossz fiú, mert rossz fiú vagyok. Mikor is Vidor Ilona nevezetű szobalányunk szaladt be azzal, hogy megérkezett apám. Váratlanul érkezett, s e hírre Kálmán bácsi úgy eliszkolt mellőlem, mintha kergetnék. Ezekről az elutazásokról is kéne már valamit mondanom. Ami furcsa világunkban úgy látszik, családi szokás volt az eltűnés. Ha például apám elutazott, sose lehetett tudni, mikor jön vissza, s hogy visszajön-e egyáltalán. Valahányszor elutazott, a szemek itthon mindig beszélni kezdtek, s mindig mondtak valamit, amit mi gyerekek is félig meddig megértettünk. Ha pedig mégse értettük, Samu megkérdezte Ilonától, aki csodálatosképpen mindig elég jól volt értesülve. Mit tud Ilona? Hová utazott most az öreg? Ment egy nő után, fiatal úr. Megint? Megint. Honnan tudja, hogy nő után? Kérdezte Samuel. Ha nem nő után megy, akkor mit gondol, minek visz valaki sejem ingeket magával? Azt már tudni lehet mindenféléből, fiatal úr, felelte Ilona. És mit gondol, visszajön? Faggatta őt Samu. Majd csak visszajön, ha kedve tartja, volt a felelet. S ilyesmit persze Samu mégsem akart volna közölni velem, Tacskóval, mert így nevezett. Csak hogy én addig kunyoráltam, csiklandoztam, amíg valamennyit mégis ki nem szedtem belőle. S minthogy ez sehogy se volt elég nekem, legközelebb meglestem őket, s akkor hangzott el a fenti párbeszéd. S hogy hányszor utazott el így, Isten a megmondhatója, nem tudnám ma már visszaidézni, de nem is akarom. S ami még csodálatosabb, ezek a konyhán rendesen még azt is tudni vélték, miféle nő szeméről van éppen szó. Béres lányról-e? Mert ilyenre is számítani lehetett, ó igen. Még szobalányra is, ha netán történetesen lángvörös haja volt, és hónál fehérebb a bőre. Mert, mint életem elég korai éveiben értesültem, azt szerette apám, vagy netán kóbor színésznőről. Igen, mert azt is szerette. Vagy esetleg egy-egy úgynevezett független özvegyről. Mert azt is. Vagy végül egy-egy csodálatos nemesi hölgyről. Mert azt a legjobban. S hányszor érkezett meg hónapok múltán ziláltan, egy fillér nélkül, minden pénzét odarúgva semmibe, hogy még zálogcéduláit is Kálmán bácsinak kellett kiváltania. S hányszor volt az, hogy a munkásoknak kifizetendő bért is elvitte magával, s nálunk a legnagyobb bizonytalanság, sőt, kétségbeesés vette kezdetét, mert a munkások elkezdtek fenyegetőzni, még azok a bizonyos szelíd tótocskák is, s anyámnak már egyetlen valamit érő ékszerese volt. Ilyenkor tehát Kálmán bácsi hamar eladott vagy zálogba tett valamit. Mint értesültem, déli vasúti részvényei voltak. De hogy visszatérjek a szóban forgó időkre, apám utolsó elutazását illetőleg semmit se tudtam kiresni belőlük. Samu nem volt itt, hogy megkérdezze Ilonától, s különben is úgy vettem észre, hogy nagy bizonytalanság mutatkozik most a konyhán. Ha apám távol létére tereltem a szót, a tekintetek tévetegen rebbentek. Úgy vettem észre, ám ebben és mégis inkább pozitívnak látszott. Vagyis, mintha azt akarnák kifejezni, igenis nő után ment, de hogy ki légyen az, még nem sikerült kiszagolni. Ezért volt Ilona szemeiben annyi csalódás kifejezve, mikor apám érkezését jelenteni berohant. Tehát mégse nő után ment, mondták-e csalódott szemek. Tehát mégis nő után ment, mondták viszont diadalmasan másnap reggel, mikor apánk újból elutazott. Apám tehát akkor estétől reggelig volt csak itthon, s e rövid idő alatt a következő nem jelentéktelen dolog történt velem. Mint már mondottam volt, Kálmán bácsi gyorsan elmenekült mellőlem, egyedül maradtam tehát a szobában, s ettőle vagy balsejtelmeimtől, mert volt bennem efféle, annak ellenére, hogy úgy tudtam, hogy hiszen apámmal mi most jóban vagyunk, mégis valamiféle szorongás vagy félelem kezdett erőt venni rajtam. Kiáltani akartam, hogy jöjjön be hozzám valaki, de nem mertem. Azt tudtam, hogy apám valahányszor megjön valahonnan, ha csak nincs szeszes állapotban, mindenek előtt végig szokott menni a házon, hogy minden rendben van-e. És most lestem, hogy hol lehet, közeledik-e már. Túl sokáig tartott a dolog. Tehát mesélnek neki, elmondják balesetemet. Vajon hogy fogadja? Nagy némaság volt a házban, s ez már is rosszat mutatott. Végre hát lépések közeledtek, s én felültem az ágyon. Csak ugyan apám volt, s anyám nem jött vele, csak Borcsa. S ez szintén rossz jel volt. De apám nagyon rossz kedvűnek is látszott. Köszönésemre nem is felelt, s ez már pokoli rossz jel volt. Már is elkezdtem reszketni. Most agyonver, gondoltam én. S ez tényleg majdnem így lett. Ma is ez a meggyőződésem. Ha anyám akkor meg nem ment engem, talán valóban ott maradok. Mi van ezzel a kölyökkel? Kérdezi Borcsától, mintha nem tudná. Rémes volt, úgy tett, mintha nem tudná. Mondtuk, feleli a hűséges Borcsa. Eltört a karja szegénynek. Folytatja halkan, s szemei már is megtelnek könnyel, s már ki is fordul a szobából. Hol estél el? Kérdezi apám. A bányában, felelem én. Úgy, a bányában? Nolám, legalább ez egyszer nem hazudtál, ez még javadra szólhatna. S már indul is a sarok felé, ahol az ostornyelek voltak oda támasztva. Ne bántson, apám, ne bántson, kezdtem ekkor sikoltva könyörögni. Beteg vagyok, ne bántson, majd máskor tessék, ajánlkoztam boldogtalanul, s kiugrottam az ágyból, térdre vetvén magam előtte. Kijárni a bányába, mikor meg van tiltva? Szent képeket osztogatsz ezeknek a bitangoknak? Azt hiszed, nem tudom? Azt hiszed, az a felvigyázó nem mond el nekem mindent, te ökör? És azzal hajrá. Már első ütésénél úgy éreztem, hogy végem van, megszakadok. Egészen hasra vetettem hát magam a földön, de ő az alsó nadrágom kötésénél fogva fölemelt. És ennek ígértem én pónit, ennek, susogja a foga közt. De mégse üthetett többet, mint hármat, legfeljebb négyet, mert nyílt az ajtó, és anyám állt meg a küszöbön. Revolver volt a kezében, s azt úgy tartotta csövével fölfelé, hogy jól legyen látható. Azt hittem, na most mindennek vége. De azt is gondoltam, hála Istennek, hogy vége van. Mit akar itt? Kérdezi apám rekedten, és ágyamra dobja a vesszőt. Erre anyám is leeresztette a revolvert, de semmit se szólt. Csak a tekintete volt rettenetes. Én pedig gyorsan bebújtam az ágyba, mint egy barlangba, és jól beburkolóztam. Csak a szememet és fülemet hagytam odakin. Ha úgy akarja, meghalhatunk valahányan, akik itt vagyunk, mondotta anyám keményen szembenézve apámmal. Újra csend lett. Nem tárgyalok itt magával tovább, felelt neki végül is apám. Ahogy akarja, volt anyám válasza, és ezzel mentek kifelé. És ez volt első olyan éjszakám, amelyet álmatlanul töltöttem el, és mondhatom, nagyon komoly fiú lett belőlem ezen az éjszakán. Ami talán abból is látható, hogy a pónira például gondolni sem akartam, nem érdekelt többé. Továbbá elhatároztam, hogy ezentúl Emmácskára rá se nézek. A felvigyázó égházát különben is kerülni fogom, mert gazemberek. Ez aztán így is lett. A bányába pedig igenis ki fogok ezentúl is járni. Legalábbis még ezek a tótok még itt vannak. Mert ezek az én édes, jó barátaim. Mert ezek virágot küldtek az én édesanyámnak. S itt elkezdtem sírni. Ki tudja, meddig szokogtam ott elveszve, boldogtalanul. Késő este bejött Borcsa. Megmondani, hogy ne haragudjak, anyám még nem jöhet be hozzám, s apám már nem haragszik. Ő még könnyeim között zokogva talált. Felemelkedtem az ágyon. Borcsa, mondtam én neki, én meg fogom ölni apámat, meg fogja látni. S felemeltem ehhez az ujjamat is. Jézus, kiáltott fel, miket beszél az Istenért? Ez a fiú lázas. S homlokomra tette kedves kezét. Fel akartam kelni az ágyból. Azt mondtam, sétálni akarok. Maradjon, feküdjön le. Ígérje meg, édes, hogy nyugton lesz. Megteszi nekem? Rimánkodott. Én vagyok a Borcsa, mondta könyörögve, az arcomhoz hajtva fejét. Maga szeretett engem. Ugye jó fiú lesz, és nem mond többé ilyeneket. Üljön, maradjon, hozok hőmérőt, aranyos. És kiszaladt. Én pedig bódultan ültem az ágyon. Mintha elzsibbadtam volna, oly tompa volt az eszem és szívem. Éreztem, hogy beteg vagyok. Nem voltam én beteg, a veréstől lettem beteg. Panaszolkodtam a falaknak, az enyémhez pedig így fohászkodtam. Bocsáss meg, anyám, és bocsáss meg, édes Sámuel, hogy hűtlen voltam hozzátok, és az illetőhöz pártoltam. Nem fogom tenni többé, de hát az illető becsapott engem, úgy, ahogy becsapott, láthatjátok. Kétségtelenül lázam volt, mert azon is gondolkodtam én, hogy talán csak ugyan fel fogom robbantani apámat, hiszen még mindig kín voltak a kürtőben az ubekféle patronok. Ez akkor jutott eszembe. Csak hogy csináljam ezt? A karosszéke alá rejtsem? Ilyesmint törtem a fejem. Azt pedig végképp elhatároztam, hogy őt apámnak nem tekintem többé. És mintha körülnéznék a széles nagyvilágon, hogy végül is kit tekintsek annak. Samut persze nem lehetett választanom. Választásom tehát Kálmán bácsira esett. Ő lesz ezentúl az édesapám. Anyám jött be később a hőmérővel, s kiderült, hogy csak ugyan nagy a lázam, 39 fok körüli. De reggelre csökkent. Déltájban megjött a járási orvos, és azt mondta, hogy legyünk nyugodtak, ez csak idegláz volt, s a baleset miatt izgalom okozta. Éjjel anyám komoly volt, és szótlanul rakta borogatásait fejemre. Reggel azonban, mikor hozta borlevesemet, szemmel láthatóan felengedett. Még meg is csókolt, amit ritkán szokott megcselekedni. Azután így szólt. Apád még tegnap este kérésemre mégis megengedte, hogy kimehetünk a bányába, tetszésünk szerint. És újra megcsókolt. Aztán sírt is egy kicsit. És azt mondta. Ez az én édes kisfiam. S én csak bámultam rá, semmit se szóltam. Mintha mindent a szemeimmel akarnék kifejezni. Hogy újra kimehetek barátaimhoz, szabadon, félelem nélkül, ennek örültem. Igaz, minden örömöm már csak olyan volt, mint a téli napsütés. Bágyat volt és szomorú. Apám, mint már mondottam volt, közvetlenül a történtek után megint elutazott, s én még 4 napig feküdtem, elég különös dolgokon törve a fejem. Megint csak azt kell mondanom, honnan vesz ilyet egy 10 éves gyerek? Ilona egyszer, talán 2 év előtt azt mondta nekem, a bárónő válik a férjétől. Mit tesz az, hogy válik? Kérdeztem én. Ha valaki megunja, vagy nem szereti már a férjét, akkor elválik tőle, felelte Ilona. A birtok az övé, független báróni akar lenni, tette hozzá, s ez most eszembe jutott. Nem szereti a férjét. Hát anyám szereti? Ha pedig nem szereti, akkor miért nem válik el tőle ugyanúgy, mint a báróné? A birtok az övé, és ő is lehetne független. Vagy ez csak bárónéknak lehet? Ha pedig nem csak is bárónéknak lehet, akkor miért nem válik el ő is? töprengtem én. Vagy mégis igaza volt Sámuelnek, mikor azt mondotta nekem egyszer, hogy ő már nem firtatja, de kell, hogy itt valami titok legyen szüleim között. Csak mi az a titok? És ez is a titokhoz tartozik-e? Hogy nem válnak el? Mindennek persze még akkor nem tudtam végére járni. És aztán hát mégiscsak kikeltem az ágyból, és anyám még biztatott is. Menj csak ki, kisfiam, kedves tótjait közé. Ugye szívesen mégy oda? Kérdezi tőlem. Szívesen, mondtam én, mert virágot küldtek magának. Én szeretem őket. Akkor csak menj, és érezd nagyon-nagyon jól magadat. Fekete sejemmel felkötözték karomat, s én csak ugyan kiballagtam közéjük. Most már nem ügettem, mint a múltkor. Még mindig nagyon gyenge voltam, és ezt meg is mondtam nekik. Éppen ebéd után voltak, s kint pipázgattak a szabadban, a barakkok előtt. Nagyon jóságosan fogadtak. Többen felugrottak tiszteletemre, és mosolyogtak. Bódik bácsi még meg is veregette a hátamat. No, kis fiatal úr, jobban, jobban? Kérdezi tőlem. Erre hát én is mosolyogtam. Még kicsit gyenge vagyok, Bódik bácsi, mondtam én. De nem nagyon, kérdezi ő. Nem nagyon, csak egy kicsit, feleltem, mint egy gyengélkedő hercegfi. A többiek körülálltak, és még mindig mosolyogtak. És volt baj? És nyanya, haragudott az édes nyanya? Kérdezi egyik is, másik is. Anyám semmit se haragudott, feleltem nekik. És papa, haragudott az édes papa? Kérdezik újból. Apám nagyon haragudott, mondottam én. Úgy, mondották ezek. És mint a hímes tojást, mint valami drága holmit, úgy babusgattak, tessékeltek, eldurvult göcsös kezeikkel, hogy üljek le végül is, és hát ne haragudjak, de ne mennék-e egy kis trapacskát. Ők ma csináltak maguknak csemegének, és nem kóstolnám-e meg a kedvükért. Én tudom főzni jól, mondta valaki büszkén, és mellére ütött. Ettem hát a trapacskából is, aztán felálltam, mert úgy éreztem, hogy mégiscsak haza kéne mennem. Bántott a világosság, szédültem is egy kicsit, de nem akarom-e, hogy hazavigyenek. Van most itt egy kis kocsi, azon Stévó hazahúzna, úgyse tud ma dolgozni, csikarása van. Megköszöntem ezt is, és mint anyám szokta, igen előkelően hárítottam el a dolgot. Jót fog tenni nekem a séta és Stévónak, ha herbateát iszik, mondottam szellemesen. Nem tudtam ugyan, mi az a herbatea. Nem hagyom menni egyedül, mondta azonban Bódik bácsi, hogy ő legalább egy darabon elkísér. Ebbe végül is belementem, úgy is volt számára mondani valóm. Szótlanul bandukoltunk tehát egymás mellett egy ideig. Egyszer csak Bódik bácsi, és papácska nagyon haragudott. Megálltam az úton. Mi jó barátok vagyunk, ugye, Bódik bácsi? Kérdeztem előbb félénken. Hogyne, kis fiatal úr? Biztatott erős meggyőződéssel. Akkor megmondom, Bódik bácsi, apám nagyon megvert engem, ostorral. Ostorral? Kiáltott fel Bódik bácsi, és nagyot villant a szeme. Hogy a törött karommal igazán megvert engem. Annyira megvert, hogy beteg lettem, folytattam én. Nagyon csóválta rá a fejét. Ott állt komoran, szemmel láthatólag erősen gondolkodva a dolgon, s nékem talán erről is megint eszembe jutott az az útszéli kereszt, amelynek képét nekem ajándékozta volt, s amelyet most egész határozottan a barátság az állogának éreztem. Egy végső szóra szántam hát rá magamat. Én nem szeretem az apámat, Bódik bácsi, mondtam néki. Én nem szeretem az apámat, s ezzel elszaladtam. Híven beszámoltam arról, ami történt, nem mondtam róla se többet, se kevesebbet, s hogy ennek a szónak aztán milyen hatása volt a további eseményekre, nem tudom. Talán ítélje meg ön, mert lehet, hogy csak ugyan volt hatása, mi is az az érzésem. Apám, talán emlékszik rá, üzleti ügyekben megint távol volt, s eljött a szombat, s nem volt itthon pénz. Megint nem tudtuk a munkásokat kifizetni, és nagy bajunkra Kálmán bácsi se volt idehaza, bement a városba egy peres ügyében. Anyám még nem tudtak mit csinálni. A felügyelő este felé rémülten állított be, hogy ezek a tótok nem tréfálnak ám, ezek a végén agyonverik őt, hogy talán a fiatal úr, mármint én, volna olyan szíves, és kijönne vele. Ő jobban van ezekkel, s talán neki sikerülne lecsillapítani őket, mert nagyon dühösek. S elvégre 42 vadember, gondoljuk meg, ő nem mer otthon aludni. A kislányát már el is küldte egy koma asszonyához, és így tovább, hogy ne forduljon-e a csendőrséghez. Anyám erről egész határozottan lebeszélte, mondván, hogy részben igazuk is van a munkásoknak, másrészt az ilyen ellenséges lépésnek kiszámíthatatlan következménye lehet. Szó, ami szó, a felvigyázó nagyon be lehetett ijedve, mert még irántam is nagyon alázatos volt ez egyszer, kivételesen. De én nem voltam hajlandó. Azt mondtam, hogy beteg vagyok, gyenge vagyok. Verjék csak agyon, nem volt ellene kifogásom. Éjjel 10:30 táján pedig jelentik anyámnak, hogy tótok vannak az ablak alatt. Anyám lámpával megy a nyitott ablakhoz, és kikiált a sötétbe, hogy mit óhajtanak. Mit? A bérünket? Kiáltja rá egy durva hang. Erre anyám. Hogy ne haragudjanak, ez kivételes eset. A gazda elutazott, hogy legyenek olyan szívesek, várjanak hétfő reggelig. Nem várunk egy percet sem, kiáltja ugyanaz a hang nagyon szépen magyarul. Fogalmam se volt, ki légyen az. Ezzel úgy látszik, még soha se beszéltem. Hát jó, azt mondja egy másik hang. A mi gazdánk üzenete, holnap reggelig várunk, de ha csalnak, nagy baj lesz. Anyám tanácstalanul álltott, végre eszébe jutott valami. Jöjjenek be hozzám, jó emberek. Megteszik? Hadd beszéljünk egymással. Tanácskozás. Végre csoszogó léptek hallatszottak odakin. Jöttek befelé.